Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Blankenstein György atyával, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.
Kedves hallgatók! Fogadják szeretettel mai beszélgetőtársamat, Blankenstein György atyát, aki nemrég ünnepelte pappá szentelésének 50. évfordulóját, és nagyon hálás vagyok, hogy elfogadta a meghívást erre a beszélgetésre. Kezdjük a gyökereknél. Milyen családba születtél?
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mária rádió hallgatóit. Egy nagy családba születtem, hatan vagyunk testvérek. Egy bátyám az szintén pap, már nyugdíjban van, 4 évvel idősebb nálam. Aztán van egy bátyám, aki Németországban ment ki, Münchenben él. Német felesége van, ott is 5 gyermek született, felnőttek, és sok-sok unoka, hála Istennek, sokan vannak. Aztán van egy nagy húgom, ő Bécsbe ment férjhez, 2 gyermeke van. És akkor vannak az ikerhúgaim, egyik itt lakik Szentendrén, a másik nálam most irodát vezeti. Egy nagyon nagy szeretetet és melegséget kaptunk a szülőktől. Édesanyámba volt igazán olyan nagyon nagy odafigyelés, mint egy tyúkanyú úgy vett körül bennünket, és komolyan élték a hitüket, vallásukat. Együtt imádkoztunk, együtt mentünk misére, tehát mondjuk ez úgy nagyon belém rögzült. A családot most is nagyon-nagyon szeretem, szeretem a kisgyerekeket, megnézem, megcsodálom őket. Nagyon sokat kaptunk a szülőtől, hitet, hazaszeretetet, bár német származások vagyunk, nagyapám jött be Magyarországra, itt örökölt egy birtokot, és így került ő ide be, és mégis elmondta azt, hogy ettől az országtól kapjuk a kenyerünket, a megélhetésünket, és tiszteljétek, és szeressétek, és ez átjött nagyon, nagyon nagy magyarnak érzem magam.
A szocialista rendszerben felnőve az iskolában nem jelentett problémát a család ideológiája?
Ez egy érdekes kettős gondolatot hordoz, mert egyik oldalon az, hogy mondjuk a családunkat nagyon üldözték. Nekem a nagyapám, ő országgyűlési képviselő volt, és Hortinak nagyon jó barátja. Emiatt kitelepítés, vagyonelkobzás, tényleg koldus szegényét tette a rendszer a mi életünket. De éppen emiatt érdekes volt az, hogy én úgy éreztem azt, hogy mégis tisztelnek bennünket, meg a szüleinket. Nem voltunk kisdobosok, nem voltunk úttörők, de nem kérdezték meg, hogy akarsz, vagy nem akarsz lenni, nem volt egy úttörő avatás, vagy kisdobos avatás, akkor mindenkinek rákötötték a nyakába a vörös, vagy a kék nyakkendőt, és hát így akkor mindenki az lett. De mondjuk ezt tudták, mert akkor ünneplőbe kellett menni, akkor mi meg nem mentünk iskolába, és édesanyám írt egy igazolást, hogy családi okok miatt. Soha senki nem kérdezte meg, hogy mi volt ez a családi ok, mert tudták. Bizonyos értelemben szóval tiszteletet érezve a hitünk miatt, elkötelezettségünk és egyenes gondolkozás az, hogy nem megalkuló, nem odaadja a lelkét, hiszen ezek mondjuk egy ateista szervezetek voltak, és istentelen nevelést akartak adni.
Gyermekként benned nem volt vágyakozás, hogy a többiek közé tartozz?
Nem. Nagyon jó barátság voltam a osztálytársaimmal. Szerettek, én is szerettem őket. Várban nőttünk föl. Most a vár az egy akkora nagy játszótér, egy a halászbástya egyik oldalon, másik oldalon a Tóth Árpád sétány, a gyönyörű kilátás a Budára, a budai kis dombokra. Minden megvolt, ami egy fiú gyereknek kellett, a ágyúk, a történeti múzeum előtt, hát ottan harcoltunk, hol a törökök ellen, hol a, nem tudom, a Habsburgok ellen. De 10 éves koromban bekerültem a Regnum Marianum közösségébe. Bátyáim már bent voltak, és én akkor egy olyan közösséget kaptam, ami hát egy álom volt. Minden héten találkoztunk hitben, de érdekes dolgokat is, mit tudom, csillagászattól kezdve, a folyók hogyan alakulnak, ilyeneket nagyon élveztem, akkor rengeteget mentünk kirándulni, nyáron táborozni. Tehát ez annyira megadta az én igényeimre a választ, úgyhogy nem hiányzott az én úttörő ülésen ott ücsörögjek.
Szerettél tanulni? Jó jegyeid voltak?
Alsóban jó tanuló voltam, de aztán később nem. Illetve 4,3 tized volt. Azért emlékszem rá, mert a piaristák nem vettek föl. Bátyaim ott voltak, én akkor nagyon meg voltam sértődve, de az igazság, hogy most nagyon értem ezt az egészet, mert itt van mellettünk egy iskola, meg óvoda, és hát minden évben van a jelentkezés, fölvételiztetés. Mondjuk, hogy a szülőkkel szoktunk elbeszélgetni. Nagyon-nagyon nehéz ugye eldönteni azt, hogy ki az, aki ide való, mert sok kritériuma van. Vallásosság az egy fontos. Az, hogy testvére ide jár már, hogy okos gyerek, nincsenek magatartási nehézségei. És tovább tanulásom úgy volt, hogy 4,7 tizeden felül vettek föl a. Ugye 8 gimnázium volt összesen az egész országban, ami katolikus volt. Igen. És rengetegen akarták a piaristákhoz adni a gyereküket. És akkor, amikor megjött a válasz, akkor el voltam úgy keseredve, de a lelki atyánk mondta, hogy ha nem vagy rest, Szentendrén van egy ferences gimnázium, én beszélek a igazgatóval, és akkor ilyen pótfelvételivel, hogy hát ha... És akkor ez megtörtént, hogy ide fölvettek, és én nagyon örültem utána, és nagyon jól éreztem magam.
Mit adott neked a ferences gimnázium?
Közösséget elsősorban. Aztán jó tanárok voltak, egy nagyszerű osztályfőnökünk volt, aki magyar tanított, latin tanított, zenét tanított, ő volt a énektanár, és hát annyira a zenei vonalon be tudott bennünket zsongatni az, hogy kórusba meghívott, volt neki egy kórus a Pasaréten, Pareszén a kórus, és ottan felnőttekkel együtt énekeltünk, és azt nagyon-nagyon élveztem. De kultúrát, a történelem tanárunk is borzasztó szigorú ember volt, nagyon nagy volt a követelmény, soha nem azt kérdezte az, hogy hát mit tanultál mára, hanem egy fél éves anyagból össze-vissza kérdezgetett, úgyhogy észnél kellett lenni, hogy legyen egy látásmódom az, hogy hogyan kapcsolódnak a dolgok, mi mit okozott, és így tehát gondolkozásra serkentette az embert. Felnőttes gondolkozásra, nem az, hogy bemagolom, és akkor elmondom, ezt elfelejtem, hanem életbe tartotta az, hogy a középkor és a francia forradalom és ennek a következménye, és így tovább. Ezek olyan érdekesek voltak, és sokat jelentett.
Érettségi után rögtön a szemináriumba jelentkeztél?
Igen, igen.
Mit szólt hozzá a család, illetve addigra a bátyád már megelőzött?
Megelőzött, bár érdekes volt, mert bennem régebb volt a hivatásról, én beszéltem otthon. Én nem voltam meglepedés, örültek a szüleim.
Hogyan élelődött meg benned ez a döntés?
A Mátyás templomba nőttünk föl, ministráns voltunk, és a liturgia nagyon megfogott. Volt egy apátúr, aki nagyon szerette a nagy ünnepélyes asszisztenciát, nagyon szép liturgiát szervezett, és azt gyakoroltuk, és ez egy nagy élmény volt, hát pláne a húsvét nagy hétnek a szertartásai, azok borzasztóan megfogtak. Innét is jött a hivatás. Meg aztán még kisebb korban otthon miséztem. Édesanyám vart ilyen miseruhát, az ostját azt a patikába vettük, volt olyan ostya, és a körömvágó ollóval vágtam ki, hogy kerek legyen.
Emlékszem, a keserű gyógyszerbevételéhez vettük.
Igen. Teja volt a bor. Latin misék voltak abban az időben még, ugye ez 64 előtt volt, akkor volt ugye a zsinat. Próbáltam olvasni, de hát nagyon-nagyon komolyan vettem. A húgom volt a minisztráns, Iker húgaim később születtek. Tehát én 11 évvel voltam idősebb, a bátyám meg 15 évvel volt. De én nagyon-nagyon örültem a testvérnek.
Nem vágytál saját gyermekre?
Na, ez volt a egyedüli nehézség a döntésemben, ezt kellett átgondolni, az, hogy gyerekem legyen, az nagyon vonzott. De nem úgy az, hogy most megtakadom a cölibátus, és az, hogy ilyen soha nem jutott eszembe. De ez az, hogy nem lesz családom, meg ezt a döntést, ezt oda kellett adni. De nem volt ez úgy gond későbbiekben.
Ennyi év után hogyan tekintesz vissza a papi életedre? Nem támad benned sohasem kételj a döntésedet illetően?
Nem, kételj nem. Voltak nehézségek, voltak csalódások, de nagyon-nagyon sok öröm, inkább az öröm az, ami jellemezte. Csak egy példát mondom, hogy egy csalódás, hogy amikor első évben kikerültem káplánnak Szomorra, egy idős ferences plébánoshoz kerültem. Ő Szomoron látta el a dolgokat, már körülbelül olyan idős volt, mint most én vagyok, és készült a nyugdíjra. Én nekem a feladatom volt gyermely, községnek az ellátása, meg ilyen kisebb puszták voltak, gyarmatpuszta, anyácsapuszta.
És mi volt a nehézség?
A nehézség az volt, hogy egy család meghívott többször is magukhoz, az édesanya elvált volt és egyedül, és 4 gyereke volt. A gyerekei az nekem minisztráltak, a nagyobbak felolvastak a misén, tehát, és akkor sokszor úgy meghívtak. Valaki úgy szájára vett, hogy az édesanya miatt járok oda, de egyáltalán nem. Elkezdte úgy híresztelni, szóval ez egy nagy csalódás volt. De hát aztán elfogadtam, mint pletykát, és a Jóisten elé vittem, ő meg megvigasztalt. Ilyenek azért úgy voltak a papi életben.
Milyen kegyelmeket kaptál?
Budaörs volt a következő állomásom, ott egy nagyszerű plébánosom volt, a Szaponyos Béla atya, aki tényleg egy olyan jó lelkű, tiszta szeretet volt a szívében, nagyon-nagyon szerette mindenki, mindig mosolygott, kedves volt, de azért határozott is. Nagyon sokat adott nekem a papsághoz. Voltak előtt is nagyon pozitív papi életek. A Regnumban László Gábor atyát emelném ki, aki óriási nagy hatással volt ránk, ahogy tudott lelkesedni, de a börtön után kijött, következő étem alatt volt nálunk, és úgy lelkesedett, hogy mi volt a börtönbe, és azt mondja, hogy szerinte az életének a legfontosabb időszaka volt ez a börtön évek, és mindenben a pozitívumot látta, és nem a kesergés és a csalódást. Ilyen papok azért körbevettek, nagyon nagy hatással voltak rám, segítettek. Ami nekem nagyon nagy örömöm volt, a sok-sok gyerek, több mint 200 gyerek volt beiratva az iskolai hittanra, ami abban az időben 75-től 85-ig voltam ott a káplán. Nagyon nagy szám volt, mindenütt lebeszélték meg, megfélemlítették meg minden, és nagyon megszerveztük a hittan beiratást, tehát mindenkit kiértesítettünk időbe. A fiatalság, a gyerekekkel való kirándulások, táborok, meg minden, ezek nagyon lelkesítettek. Nagyon jó káplántársam is volt. 3 voltunk, papi közösség is nagyon örömteli volt, és a nagy közösség nagyon szerettek bennünket, tehát egy olyan élet volt ott, ami abban az időben azért ritka volt. Utána Buda Jenőre kerültem, meg Telki, ez a 2 falu volt. Akkor ismertem meg a házas hétvégének a közösségét. Nekem mindig a gyerekek meg a fiatalok, ezek voltak a feladataim. Plébános természetesen inkább egy fiatal káplánra bízza, mert ő közelebb van a gyerekekhez. És ahol problémát láttam, tehát mondjuk nagyon nehezen nevelhető volt, mindig izgága, mindig belekiabált, vagy nehéz volt őt fegyelmezni, és hát úgy kezdtem, hogy megkaparni azt, hogy mi itt a gond. Mindig a családhoz jutottam el, hogy ott van a baj. És akkor bennem úgy valahogy öntudat alatt is megfogalmazódott, hogy igazából olyan a családokon kellene segíteni, a házasságon kéne segíteni, hogy szeressék egymást. Ne legyen a veszekedés, egymás vádolása, ebbe a gyerek belenő. Na és akkor megismertem ezt a házas hétvége közösségét, és nem csak házaspárokat, hanem papokat, szerzeteseket is meghívunk. ott éltem meg az, hogy a házasságokon igazán lehet segíteni. Nagyszerű talán, egész világon elterjedt, óriási nagy közösség a világon, és tulajdonképpen a kommunikációnak a meggyógyításáról van szó. Hogyan kell kommunikálni, hogyan kell beszélgetni, és nagyon nagy hatással van az, hogy ténylegesen újra gondolják a házasságokat, különböző témákat érintve.
Most is benne vagy?
Nem, most már 40 évig csináltam. Amikor elkezdtem, akkor még voltak papok, tudtak helyettesíteni. Aki plébánián van, az nem tud elszakadni vasárnap.
A híveid között született papi hivatás?
Igen, több is. Nagyon helyesek.
Milyen érzés volt ezen az úton támogatni őket?
Szerintem a jó Isten miatt lett pap. De talán valamit hozzáadtam. Ezek nagy örömök.
Az évtizedek alatt számos szentmisét bemutattál. Nem vált soha rutinná?
Erre nagyon vigyázom. Időbe lemegyek a templomba, hogy legyen egy kis idő imádságra a mise előtt, hogy tudja koncentrálni, hogy tudjak odafigyelni, hogy ne szóródjon szét a figyelmem. Ezt próbálom úgy megélni a hívek előtt, hogy tényleg nagy örömöm a szentmise. Csúcs és forrás, ahogy a zsinat megfogalmazta. Ez valóban így van. És én úgy tapasztalom, hogy egyre többen járnak így hétköznap is misére, és nagyon vágyódnak arra, hogy töltekezzenek, és Krisztussal találkozzanak.
Melyik a legkedvesebb mozzanat az általad bemutatott szent misében?
Természetesen a konszekráció, az átváltoztatás, és az áldozás. Én például mindig próbálok rámosolyogni az áldozóra. Néha olyan nehéz látni azt, olyan szomorú arccal jönnek ki. Biztos az élet terhét hordozzák.
Az 50 év számos szentmiséjéből tudsz visszaidézni különleges kegyelmi pillanatot?
Egyik, amikor még nem voltam pap, a hivatás tulajdonképpen itt dőlt el. A regnummal háromszor történt az, hogy a papokat elvitték börtönben. Volt az, hogy az összes papot, volt az, hogy egy kint maradt, és akkor a harmadik letartóztatáskor a vezetőink, mert minden csoportnak volt két civil vezetője, és akkor ezek a civil vezetők jöttek össze egy ilyen vitára, hogy érdemes ezt tovább csinálni. Most már harmadszor lebukunk, beépültek közénk, tudnak minden lépésünkről. Nem lehet úgy elbújni, mint ahogy gondoltuk. És akkor úgy döntöttek, hogy de folytatni kell, mert mit szólnak majd bent a börtönbe, mert bekerül azért ez a hír, hogy szétment a nyáj. És folytatjuk. És ennek, mint egy megpecsételéseként, karácsony után volt egy mise egy barlangban. Igazából véve egy barlang, de piktor téglát onnét bányáztak. És mindenki más útvonalat kellett, hogy találjon, hogy ne legyen földön az, hogy mit tudom én, 50-60 fiatal megy valahová ott. És ott a barlangban az a látvány, hogy kis mécsesek, meg karbinlámpa volt felakasztva, hogy lássunk. Akkor bennem egy olyan érzés keltett az, hogy ez tulajdonképpen az ős kereszténységnek az idejét éljük, lementünk a katakombákba. Én ott kaptam meg igazán a hívást az Istentől, akkor egészen világosan, hogy állj közéjük. És én ott döntöttem. Ez egy óriási élményem volt.
Hogy emlékszel vissza a papszentelésedre?
Ugye mondtam, hogy Regnum közösséghez tartozok, és engem az borzasztóan megfogott, hogy 65-ben kezdődött el, hogy a regnumi közösség a papszentelés előtt éjszaka egy zarándokutat tart Budapestről, Esztergomig gyalogosan mentünk és imádkoztunk a papjainkért. És akkor sokan voltak a regnum közösségében, például a Beton püspökatya, Balázs Béla püspökatya. Azt is tudtam, hogy amikor minket szentelnek, hogy akkor is jönnek és imádkoznak, értünk. És akkor legtöbben lent voltunk a kápolnába. Hát nem azt mondom, hogy egész éjszaka, de azért több órán keresztül ott térdepeltünk, ücsörögtünk az Úr előtt. Az egy nagy élmény volt, az egész életet úgy átgondolva, de vágyakozva is, mert nagyon szép a papszentelésnek a liturgiája. meg amikor minden pap, aki ott van, kijön és ráteszi a püspök után a kezét a szentelendőkre, ez egy óriási nagy élmény. Vagy amikor ott feküdtünk az oltár előtt, és a minden szentek litániát énekelte a kis kórus, úgy éreztem, hogy a mennyországot megnyitották ezzel, és tényleg ott volt az egész mennyország körülöttünk.
Ezt a sok szépet átélve, tudnál valami biztatást, bátorítást mondani a fiataloknak, akiket megérint a papság gondolata?
Papi életemnek 50. évfordulóját ugye átéltem. Előtte nagyon sokat készültem erre. Egy ilyen számadás szerint, hogy milyen is volt, miért adjak hálát, és miért kérjek bocsánatot. Ez egy szép út volt, és az nagyon erősen bennem, hogyha most kezdeném ezzel a tudattal, most volnék 18 éves, és kéne dönteni, ugyanígy döntenék. Szóval nekem nagyon-nagyon sok örömet hozott. Biztos az, hogy most nehezebb a fiataloknak. Sokkal jobban megkísérti őket a világ. Rengeteg bűn van körülöttünk, bennünk. Nem könnyű a döntés. De én azt tudom üzenni, azt, hogy ne féljetek. Mit Jézus mondott ki először, de Szent II. János Pál pápa tette, nagyon hangsúlyosan ezt a két szót, hogy ne féljetek.
Hogyan tekintesz a földi életed végére?
Készülök a mennyországba, de remélem oda jutok. Sokszor gondolkozom róla. Nincs bennem félelem a halállal kapcsolatban. Persze, jó, most könnyen mondom, vannak betegségeim, de egyik sem halálos. De ott lesz az egésznek a beteljesülése.
A Szent Háromságból kihez érzed magad legközelebb? Kit szólítasz meg?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert éppen mostanában a paptársak közül beszélgetünk, hogy miért van az, hogy Jézus nevére ugye meg kell hajtani a fejét, amikor kimondja, és a szűzanya nevére is meghajtjuk a fejünket, amikor kimondjuk az ő nevét, és az atyánál nem. Valahogy én úgy érzem, úgy gondolom, hogy az atyát elhanyagoljuk. Nincs ünnepe. Jézusnak van sok ünnepe, Szentléleknek van ünnepe, de nincs külön az, hogy atya ünnepe. Nem tudom miért. Hozzám Jézus áll nagyon-nagyon közel. De az a mondata Jézusnak, hogy Fülöp, aki engem lát, az látja az atyát is. Mert én is az atya egy vagyok. Atyának a kép mása, Jézus. Úgy megjelenítid. Tehát a Szent Háromság teljesen egy rangúak, Atya, Fiú, Szentlélek, és mégis alázattal fordul mindig az atyához, és az atyát kérdezi. Földi életében ő hozzá imádkozott, az ő akaratát teljesítette.
Hálásan köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm, hogyha meghallgattok, és hogyha tudtam ezzel a pár gondolattal adni, nagyon hálás vagyok az Istennek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Blankenstein György atyával Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett.
Mária Rádió.